Mert kiszabadítottál fogságomból, van három kívánságot, kisgazdám.
Hú, akkor érjük utol, az nem is, inkább legyen 3,8%-os, vagy nem, legyen kerek a szám.
Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező varázsszőnyeges utazás, a Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Millás reggeli.
Kiengedjük a szellemet a palackból.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
Köszöntünk mindenkit nagy szeretettel, ahogy ez hallható volt, ez a Millás reggelét, Rádió Café 98.0-án. Április 1-je van, kedd reggel 8 óra 11 perc, itt van Kántor Endre.
És Gede Balázs.
Igen, kérdezve, pont azt tanulmányozom, amire felhívta itt a figyelmet a hallgató, hogy a Fővárosi Nagycirkusz oldalán van egy ilyen furcsa üzenet.
Uh-huh, igen, én is néztem, és ugye április 1-je van, tehát így mindent óvatosan kell, duplán.
Igen,
viccnek tűnik.
Hát olyan bezárósnak, persze ez még lehet vicc, hogyha majd föloldódik, és kiderül, és nagyot kacagunk, hogy mégsem zár be a Fővárosi Nagycirkusz. Egyelőre nem tudjuk mi ez, de egy hallgató felhívta rá a figyelmet, igen. Lehet akár egy hack, vagy lehet akár egy áprilisi tréfa, de lehet a valóság is.
Túl komolynak tűnik szerintem, hogy hát egy ilyen oldalfeltörés. Annyira komolyra?
Nem tudom.
Minden esetre az van a Fővárosi Nagycirkusznak az oldalán, a honlapján, hogy a működését felfüggeszti, illetve bezár 136 évnyi működés után. Hogy ez mennyire így van, vagy nem, ezt nem tudjuk pontosan most megítélni. De nézzük akkor, hogy mit írtak a kedves hallgatóink. Különböző üzenetek jöttek. Azt mondja, hogy...
Hát igen, itt inkább nem biztos, tehát itt a külföld finanszírozása, vagy a külföldről finanszírozás kérdésköre, ha kintről jön befele, azt nem szeretjük, de bentről kifele hadd menjen, tehát nagyjából lekörültekerednek itt a
igen,
kérdések.
Itt egy kedves hallgató Messengeren is, hogy ő egyáltalán nem szimpatizál a szélsőjobbal, sőt, de messziről és némi empátiával hunyorítva azt mondja, hogy neki necces, hogy a román és török események miatt aggódunk, a francia eseményeknek meg örülünk. Én nem gondolom, hogy örülünk az eseményeknek, elmondtuk, hogy mi történt, és nem húznék egyenlőségjelet sem a román, sem a francia, sem a török események és a francia események között sem.
Támogatást, egy forrást másra használ valaki, az is egy dolog, az is, hogyha különböző trükkökkel szerez valaki népszerűséget és nyer meg egy választást. Tehát ez szerintem mindegyik külön eset. Nem biztos,
hát
egyrészt
külön eset, másrészt pedig itt az, hogy egy külföld, mindegy, ez egy hosszú téma, beszélhetünk erről nagyon szívesen, mert érdekes. Úgyhogy,
de nem most, ezt akartam mondani.
Igen, de nem most. Most ugyanis teljesen más dolgunk van.
Ez nehéz dió. Kemény tiszta, de csináljuk.
Millás reggeli.
Mi? Szegénység már tegnap is terítékre került. Most a népesedési katasztrófáról beszélgetünk. Egyébként ott is a peremvidék, tehát így a határmenti Magyarország határhoz közeli falvak kerültek a vizsgálat tárgyává, vagy ott volt a legrosszabb a helyzet. Ugye akkor konkrétan egy ilyen mobilitási problémát vázoltunk, ami ugye a munkahely választást akadályozza, vagy hátráltatja, hogy egyszerűen nem tud eljutni egy nagyon szegény család fenntartója például egy adott munkahelyre, de nyilván ez a népesedésben is megjelenhet, és meg is jelenik, úgyhogy most erről fogunk beszélgetni. Dr. Nagy Dáviddal, a KRTK Regionális Kutatások Intézete Dunántúli Osztályának tudományos munkatársával. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggel, szép napot, üdvözlök mindenkit!
Erős jelző ez, vagy kifejezés, hogy népesedési katasztrófa sújtja a magyar falvakat. Mi a helyzet egészen pontosan? Mi az, amiért ezt így definiálhatjuk, ezt a helyzetet, jelenséget?
Hát egy kicsit ilyen újságírói címválasztásnak gondolom ezt a népesedési katasztrófa kifejezést, ami nyilván felhívja a figyelmet a dologra, de itt szerintem nem egy katasztrófáról, tehát egy hirtelen bekövetkező, súlyos következményekkel járó eseményről van szó, hanem egy ilyen hosszú folyamatról, ami lényegében már 1980-as évek elejétől zajlik Magyarországon, tehát azóta csökken az országnak a lakossága, ami most a 2022-es népszámlálásig egy ilyen 11%-os csökkenést jelent, ami sajnos több mint 1 millió ember összességében. És akkor ennek, hogyha megnézzük, hogy egyes vidékeken, településeken hogy oszlik ez meg, akkor területi különbségeket látunk, tehát vannak olyan térségek, amik növelték a népességüket, és vannak olyanok, ahol megcsökkent a népesség, és bizony, hogyha mondjuk ezeknek megnézzük a összetevőit, akkor van a természetes szaporodás vagy fogyás, ugye ez a halálozások és a születések különbségéből adódik, illetve a vándorlási különbözet, ami meg a odaköltözésből, meg az elköltözésből adódik, és akkor ennek a különböző kombinációi érvényesülnek egy adott településen, és ahol elvándorlás van és fogyás, ott sajnos drasztikusan csökken a népesség.
Világos.
Kezd kialakulni egy ilyen egyensúlytalanság, ugye, mert például a Budapest is agglomerációja, és most már ugye ezt lehet tágabb értelemben venni, itt meg azt lehet látni, hogy már az agglomerációhoz tartozó, vagy újonnan oda kerülő településeknél meg pont ez egy ilyen megterhelést jelent, egy ilyen problémát, hogy nem bírja sem a település infrastruktúrája, sem a kiszolgáló közeg azt a népesedést, növekedést, amit ezek a települések elérnek.
Igen, tehát itt azt láthatjuk az agglomerációs térségeknek, hívjuk ugye a nagyvárosoknak a környezetét, hogy megindult egy kettős irányú odavándorlás, ugye egyrészt magából a fővárosból kiköltöztek sokan, illetve a vidéki térségekből már nem a fővárosba költöznek, hanem már eleve az agglomerációs térségbe költöznek be. Ennek ugye vannak ingatlan ár okozta okozói, úgymond, tehát hogy az ingatlan árak is befolyásolják ezt, illetve hogy maga a lakókörnyezet vonzó esetleg a családok számára, és ezért van az, hogy lényegében a legnagyobb növekedési potenciált, vagy a legnagyobb növekedést ezek a agglomerációs települések tudták produkálni. Itt akár többszörös lakosság többszöröződése is megfigyelhető volt mondjuk a 90-es évek óta, de ez a folyamat is már hamarabb megindult, tehát ez is már 90-es évek előtt is elindult, de lényegében talán a 2000-es években csúcsosodott ki.
Ez nekem kicsit azt mondhatja, persze laikusként, nem mondjuk egy kutató, vagy egy hozzáértő, hogy valahol vágynak az emberek ehhez a kicsit vidékies élethez, de nem akarják elengedni a nagyváros adta kényelmeket. Tehát, hogy könnyen érjük el a nagyváros infrastruktúráját, lehetőségeit, de mondjuk ne abban lakjunk, hanem mellette valahol. Ez felveti a kérdést, hogy a vidék, mint olyan, az mennyire trendi, vagy szeretett.
Hát, vagy mennyire fenntartható, mert ugye pont az az infrastruktúra, meg kiszolgáló közeg is hiányzik onnan.
Hát igen, lényegében itt rá tapintottak a lényegre, tehát hogy hol szeretnénk lakni, ez az, ami meghatározza nagy ezt a dolgot, és nyilván, hogy hol tudunk munkát találni, hol tervezzük a jövőnket, ez határozza meg, és sajnos azt látjuk, hogy a vidéki településeken, főleg azokon a településeken, amik távol esnek a mondjuk a megyeszékhelyektől, a prosperáló gazdaságú településektől, ott sajnos nem akarnak lakni a fiatalok, és amikor felnőnek, akkor elköltöznek. Vagy a tanulás az első költözésüknek az oka, de már azt is látjuk, hogy nem is folytatnak komolyabb tanulmányokat, hanem esetleg már rögtön a középiskola, vagy a középiskola elvégzése nélkül már külföldre mennek, és munkát vállalnak sokszor. Úgyhogy igazából a vidéki településeken, ugye itt két különböző csoportot megkülönböztetünk területileg. Az egyik, amit említettek, a határmenti térségek, a másik pedig a belső perifériák, tehát az olyan belső területek, amik távol esnek a nagyobb városoktól, és nem, nincs munkalehetőség, rosszak az ingázásnak a feltételei. Az infrastruktúrája amúgy ezeknek általában megvan a településeknek, mert ugye ezek több száz éve, vagy még régebb óta fennálló települések, csak ugye a humán erőforrás, a szolgáltatások, ezek azok, amik nem vonzóak, és nem biztosítanak egy jó életminőséget.
Az, hogy a peremvidéken vagy a határhoz közel csúcsosodik ez ki, az mit mond a kutatónak? Nyilván itt is határ és határ között különbség van, el tudom képzelni, hogy ezzel a nyugati határon pont az ingázás adta lehetőség, át lehet járni dolgozni, az nem feltétlenül igaz, észak és kelet felé talán inkább.
Igen, tehát itt a határ minősége is fontos mindig, hogy mennyire átjárható az a határ. Például mi a közép-európai térséget vizsgáltuk, és a uniónak a keleti határa, az nagyon rossz képet mutat ilyen szempontból, de egyébként hiába szintek meg ezek a határok, tehát mondjuk a schengeni csatlakozással, még mindig azért egy átjárhatósági problémát jelentenek, tehát amíg nyugati, tehát mondjuk egy osztrák-olasz viszonylatba integrált határmenti térségekről beszéltünk, tehát átjárnak másik országba dolgozni, nincsenek nagyon nyelvi problémák, meg tehát egy teljes együttműködés zajlik, addig mondjuk egy magyar-szlovák viszonylatban ez kevésbé figyelhető, meg mondjuk elsősorban mondjuk, hogy a keleti részt nézzük, de hogyha már a nyugati részt nézzük, tehát Pozsony környékét mondjuk, vagy Győr térségét, akkor ott már megjelent az, hogy igenis van átjárás, másik országba dolgoznak, tehát ott látható, hogy kezd kialakulni egy ilyen integrált határmenti térség.
Azt mondja a kedves hallgatónk, és nem elbagatelizálni szeretném a témát, de rátapintott a lényegre ő is, hogy oda megyünk lakni, ahol tejet kapni. Hát, ősi
igen,
magyar mondás.
És
azt igen. Hiszem, erről beszélgettünk.
Átvitten, igen, pontosan erről van szó. De most azt érzékeljük a beszélgetésből, meg az eredményekből, meg a tapasztalatokból, hogy ez egy nagyon komplex problémakör. A kormány igyekszik, de nyilván egy-egy ilyen
falu
pontszerű intézkedéssel nem nagyon érezzük, hogy ez megváltoztatható a helyzet. Márpedig, ha nem változik, akkor mi felé megyünk, vagy mire számíthat a vidék?
Hát összességében így, hogyha európai szinten nézzük, akkor alapvetően a városi térségek népesség növekedésével számolunk, és a vidéki térségeknek a népesség fogyásával. Ugye az elnéptelenedés az megjelent már, hogyha Balkánt nézzük, akkor látunk elnéptelenedő falvakat, térségeket. Nálunk ez szerencsére még nem jellemző, viszont az apró falvas térségekben ott már azért megjelent ennek a réme, hogy úgy mondjam. De az is egy kérdés, ugye, hogy mennyire lehet célul kitűzni, hogy a jelenlegi település szerkezetbe, hogy fenntartsuk ezt a fajta település szerkezetet, ezt a fajta önkormányzati rendszert, ez egy ilyen hosszú távú stratégiai településpolitikai kérdés, úgy gondolom, és mindenképpen azt látom, hogy akkor lehet eredményeket elérni, hogyha ezt ilyen szinten stratégiailag átgondolva, hosszú távú célokat kitűzve próbálunk megoldásokat találni. Ezek a eseti beavatkozások kevésbé hatékonyak, úgy gondolom, hogy nem az alap problémákat, ugye beszéltünk itt, hogy a cikk kapcsán a kisboltok támogatásáról, ugye, az, hogy nincs vásárlóerő azon adott településen, ugye, azt nem, hiába támogatjuk a boltot, nyilván nekik nagy segítség, a bolt fennmaradását szolgálja, de ugye
valameddig, mert ugye lehet, hogy csak elodázza ezt a problémát, és nem tudom, tovább húzza egy vagy két évig.
Igen, igen. És ugye az másik probléma, hogy nem differenciáltan történik a beavatkozás, akkor tehát nem, ott, nem csak ott, ahol a legsúlyosabb a probléma, hanem minden 5000 fő alatti településen elérhető a támogatás, akkor nyilván a Balaton mentén és a, mondjuk a nagyvárosok agglomerációval lévő települések boltosai is kihasználják a lehetőséget, és nem feltétlenül oda megy a támogatás, ahol, ahol mondjuk a legnagyobb szükség van rá, mert esetleg ott nem is tudnak élni vele különböző adminisztratív vagy egyéb okokból.
És hát ugye utána ez egy ilyen ördögi körré válhat, mert hogyha nincsen kereslet, akkor a boltos nem működik, megszűnik, az az egy bolt is becsuk, nincsen bolt, akkor megint csak az elvándorlás nőhet. Tehát hogyha ez nincsen komplexen kezelve valahogy, akkor én mondom hangsúlyozottan hozzá nem értőként, én azt látom, nem nagyon állítható meg ez a folyamat akkor.
Hát igen, az igaz, hogy ez egy nagyon összetett, komplex folyamat. Tehát ennek vannak bizonyos olyan faktorai, amik változnak. Például van egy olyan jelenség, hogy a vidéken újrakezdők, hogy a városi népesség kitelepülése, elvileg ugye már, ahol internet kapcsolat van onnan, a lakosságnak egy nagy része el tudja végezni a munkáját. Akkor például most Somogy megyében, hogy olajat találnak egy elmaradott térségbe, és akkor a falvak nagy iparűzési adóbevételhez jutnak. Tehát történhetnek ugye olyan dolgok, amik változtatnak a különböző tényezőkön. De igen, sajnos.
Igen, de itt a komplexitásra, hogy amikor beszélünk, hogy oké, hogy ki költözik mondjuk az IT is, akinek van egy ilyen romantikus elképzelése a vidéki életről, de aztán, amikor megfázik, nincs hova mennie, mert a körzeti orvos nem tudom én milyen messze van, meg oké, hogy van kisbolt, de mondjuk abban nincs avokádó, amiből egy pasztát kenne magának, mert megszokta a nagyvárosba. Tehát azért most ez ilyen szélsőséges furcsa példákat hozok, de ugye a minden napi élete az nem ugyanaz lesz, mint volt. Kérdés, hogy ehhez mennyi türelem van, milyen számosságban tudnak így kitelepülni akár home office-ból dolgozók, tehát egy csomó kérdést felvet, és igazán nem látszik az, hogy ez jelentősen fordítana a helyzetem.
Igen, hát sajnos az, hogy fordítunk a helyzetem, vagy hogy ebben egy teljesen más kimenetele lesz a dolognak, arra nem nagyon van esély, ugye azt lát, tehát európai szinten látjuk, hogy ez a folyamat, ez így.
Ez mindenhol így zajlik.
Várható, és sajnos a demográfiai előrejelzések azok nem olyanok, mint az időjárás előrejelzések, igen, hanem általában beigazolódnak, tehát ott azért nagyon ritka az, hogy nem valósulnak meg, és sajnos itt európai szinten a kutatók már úgynevezett felezési időket számolnak, és azt mutatják ki, hogy egyes települések, egyes térségeknek a népessége hogyan, hány év alatt fog, 20 év alatt, 50 év alatt fog megfeleződni.
Hát ez elég szomorú dolog és folyamat. Hát majd figyelünk, nézzük, hogy mi történik ebben az ügyben, és még majd visszatérünk erre és beszélgetünk. Nagyon szépen köszönjük ezt a mostanit is.
Köszönjük szépen.
Ezt a kis helyzetjelentést. Szép napot kívánunk, minden jót.
Viszont kívánom.
Dr. Nagy Dáviddal, a KRTK Regionális Kutatások Intézete Dunántúli Osztályának tudományos munkatársával beszélgettünk.
Közben ugye érkezett hozzászólása ahhoz, hogy amikor Puskásról, hogy Purcellről beszélgettünk, akkor ugye az mondja a kedves hallgató, hogy igen, a Kubala az, aki három válogatottban volt, ugye, mert a Puskás kettőben volt magyar és spanyol, de ő a Kubala csehszlovák válogatott is volt. Úgyhogy
köszönjük szépen a plusz infót.
Köszönjük szépen, igen, és most gyorsan ránézek a Messengerre, majd ezt elolvasom később. Jöjjön akkor egy olyan szám, amit a múltkor beszerettem volna tenni, de akkor nem találtam meg, úgyhogy kénytelen voltam előkotorni a régi CD-k közül, és majdnem egyébként, de tényleg szóval kénytelen voltam behozni 96-ból az egyik legnagyobb, amit ez a zenekar összehozott.
Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De egy aranyköpés. Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
Hát beszélgettünk fogápolásról, meg Bismarck születésnapjáról, hát most a kettőt összegyúrjuk, mit szóltok?
a bajusz ápolás művészetét szerettem volna kérni.
És még azt is
kérni.
Behozzuk, igen, a bajusz és szakába a zsamok különböző.
A rozmár bajusz.
Igen, 210 évvel ezelőtt született egyébként 1815-ben a Német Császárság első kancellárja, és azt mondta egy ízben, hogy az életben gyakran járunk úgy, mint a fogorvosnál, mindig azt hisszük, most jön a lényeg, közben pedig már régen túljutottunk a lényegen.
Ezt most a vasfogával mondta vajon a vaskanceller?
Lehet, onnan sziszegte ki.
Ugye a reálpolitik és a feszes, poroszos szabályozások híve emiatt kapta meg ugye a vaskanceller nevet. Úgyhogy Otto von Bismarck. És egyébként az is volt a neve neki, hogy Leopold. Eduard Leopold. Talán ezt nem tudják
ezt
olyan sokan.
Ezt kevésbé használt, vagy igen, keveset tudjuk. Az Otto von Bismarck így röviden inkább elterjedt.
Innen oda ennyiért, onnan ide annyiért, majd innen oda ezt és vissza azt emennyiért. Közben bemegyünk oda azokért, és átvisszük amoda amannyiért. Mindezt logikusan, hatékonyan. Érted? Ha nem, segítünk. Észjáték. A Millás reggeli logisztikai rovata következik.
Megnézzük, hogy néz ki ez a légi áruszállítás, az Air Cargo. Tudomásom szerint az utasszállítókba is lehet pakolászni, de vannak olyan gépek, ugye, amik úgy vannak kialakítva, nincsenek benne ülések, hanem jó, meg lehet tömni őket. De majd mindjárt tisztázzuk, hogy ez hogy is zajlik. Majoros Ferenccel, az Air Max Cargo Budapest ZRT légi import vezetőjével. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok, sziasztok, üdvözlök mindenkit!
Szia, ezt jól látjuk, hogy így is, úgy is lehet árut szállítani? Nekem valahol rémlik, hogy olvastam ezt, hogy az utasszállítókban is van hely egy-két rakomány elhelyezésére.
Igen, ezt abszolút jól tudjátok. Alapvetően két típust tudunk megkülönböztetni. Az egyik, ami te is említettél itt a passenger, tehát a amin utasok is szállítanak, ott ezt ilyen belli kargónak hívjuk, tehát oda szépen a kis repülőgépnek a hasába
fogjátok mellett.
Igen, ezt ilyen frappánsan szakmába így, így nevezik. Tehát a csomagok mellett itt gyakran utaznak egyébként kargó, tehát áruk is. És akkor van a másik fő irány, ezek pedig a freighterek, tehát ami kimondottan csak azt a célt szolgálják, hogy A-ból B-be a kargók, tehát maguk a szállítmányok eljussanak. Tehát ezen csak szállítmányok vannak.
Milyen típusú áruféleségek röpülnek a levegőben, és alapvetően milyen távolságban? Gondolom a nagyon rövid az nem biztos, hogy megéri a rövidebb útvonalú szállítás, légiszállítás.
Igen, ez abszolút így van. Áruféleségek tekintetében itt tényleg nagyon-nagyon nagy a szórás, tehát a pénzet kiadó automatának az alkatrészein át egészen a trófeákig, illetve ami nagyon gyakori romlandó áruk, alapanyagok, félkész, késztermékek, emellett drága és időérzékeny áruk, tehát elektronikai eszközök, autóipari alkatrészek, de gondoljunk például a legújabb okostelefonokra is. Távolság tekintetében igen, tehát hogy itt leginkább nagy távolságoknak az áthidalására célszerű alkalmazni. Hát vannak olyan nagyon távoli helyek, ahol nagyon más lehetőség nem is lenne elérhető. Tehát gondoljunk például a meses Maldív-szigetekre, vagy éppen Francia-Polinéziára, ahol nem csak az utasok, de az áruk is légi úton érkeznek. Úgyhogy nagyobb távolságok átidalására leginkább így van.
Mik a leginkább ebben résztvevő országok, Magyarország tekintetében, honnan érkezik a legtöbb áru?
A statisztikáink szerint az importált árunknak a 89%-a Ázsiából, azon belül is Kínából érkezik, és az előrejelzések szerint ez még sokáig így is lesz. A tulajdonképpen kisebb mértékű, de jelentős az indiai gyógyszeripari termékeknek az importja, illetve az amerikai kontinensről érkező küldemények is számottevőek.
Uh-huh. Érdekes ez ugye, hogy akkor Kína uralja ezt a piacot is, de hát ugye akkor egy ilyen logisztikai helyzetet kell nekik mérlegelni, hogy mi az, ami konténerekbe kerül és hajókra kerül.
És van idő.
És van idő,
az
ugye?
Mert úgy szállítani azért
az több
hét.
Van olyan elektronika, amit úgy is lehet. Igen.
Persze.
De gondolom, hogy akkor megvan a prioritás, megvan a sorrend, hogy mi az, ami először nagyon
tehát
fontos.
Tehát ezt le lehet úgy egyszerűsíteni, hogy ez drágább, de gyorsabb szemben más megoldással?
Abszolút ez így van, igen. Tehát hogyha az összes modalitást figyelembe vesszük, akkor a légi szállítás a leggyorsabb szállítási mód, egyben a legköltségesebb is. Viszont hogyha ha az időfaktor, illetve a biztonságfaktor a legfontosabb szempontok, akkor sokkal költséghatékonyabb is lehet. Például hozok egy példát, tehát hogyha valahol gyártási késedelem van, és mondjuk ez az adott alapanyag akár sorleállást is okozhat, és hogyha nem érkezik meg időben ez az alapanyag, akkor az viszont sokkal nagyobb költséggel jár, mint magának a légi szállításnak a díja. Tehát sokszor e között balanszíroznak a cégek, hogy éppen melyik modalitást, tehát egy tengerit, egy vasútit, vagy éppen egy légit választanak.
Hát emlékeim szerint a BMW helyválasztása Debrecen környékén ott is szerepe volt annak, hogy van repülőtér.
Abszolút, tehát ez egy nagyon-nagyon fontos szempont, illetve kiemelném azt is, hogy maga a Budapest Airport egy folyamatosan fejlődő ütemben van, és nyilván ezt a jövőben is fenn szeretnék tartani, pontosan így a kiemelkedő kapcsolatok miatt, illetve az újabb és újabb légitársaságnak az érkezése miatt. Ezek pont azokat a célokat szolgálják, hogy minél hamarabb meglegyenek azok a kiinduló országból, illetve a Magyarország szempontjából azok a légi összeköttetések, hogy ezek a logisztikai folyamatok minél gördülékenyebben végbe tudjanak menni.
És mi volt itt a biztonsággal kapcsolatban egy megjegyzésed, hogy itt az a kérdésem, hogy ugye különleges ilyen szállítási körülményeket igénylő árukat, termékeket, dolgokat, itt azért mondtam így dolgokat, mert ugye arra gondoltam, hogy esetleg műtárgyat, vagy bármi ilyesmit, hogy, vagy amit le kell mondjuk fagyasztani, vagy elzárva kell tartani légmentesen, tehát ezeket meg lehet oldani?
Abszolút. Tehát, hogyha ezeknek a termékeknek a közös jellemzőjük, hogyha mondjuk egy felbecsülhetetlen értékű festményről van szó, vagy éppen egy luxus termékről, ami most képzeljük el, hogy ezek a termékek egy repülőn utaznak, hogy elérjenek egy fontos kiállítást vagy aukciót, tehát hogy itt a gyorsaság és a biztonság, ezek alapvető elengedhetetlen tényezők. A különböző speciális módoknál ezek szintén abszolút, tehát mondjuk, hogyha egy gyógyszertermékről, vagy éppen egy veszélyes áruról beszélünk, nagyon sok az ügyfél által, illetve a termék által elvárt kritériumok alapján ezek mind-mind megoldhatóak, tehát különböző temperált környezetben való szállítás, a aktív és passzív megoldások, hűtések, különböző temperált körülmények, illetve hőfokok on belül, attól függően, hogy az adott termék, illetve az ügyfél elvárásai milyenek a szállítással kapcsolatban.
De akkor gondolom, ezeket nem ilyen belly load-ban viszitek, ugye? Vagy mit tudom én, ilyen, valami veszélyes termék, az nem biztos, hogy örülne a normál utazók közösség. Ugye a filmekben szokott ilyen hülyeség lenni, hogy lemennek persze oda alulra, és akkor ott van a nem tudom milyen vírusnak a doboza, vagy ilyesmi. Szóval, hogy...
Igen. Ezt nagyjából úgy tudjátok elképzelni, hogy most az idő rövidségére való tekintettel, hogy nagyon nem belemenve a részletebe, de nagyjából úgy tudjátok elképzelni, hogy vannak kevésbé veszélyes termékek, és vannak sokkal inkább veszélyes termékek. És akkor e között ennek nyilván vannak nagyon szigorú szabályai, amit a veszélyes áru szabályzata szabályoz. Vannak egyébként olyan termékek, amik bizonyos körülmények között akár utasgépen is lehet, de speciális küldemények. Vannak viszont olyanok, amik mondjuk csak a korábban említett kargó, tehát ezeken a freighter gépeken, amin csak, tehát utasokat abszolút nem szállít, csak kargó árukat.
Nektek mi volt a legérdekesebb szállítmány, vagy legkülönlegesebb?
Több ilyen volt. Az egyik legkülönlegesebb az egy Fabergé tojás volt, többször volt ritka aranyóra, felbecsületetlen értékű festmények, amik szintén repülővel jöttek el.
Az ilyen jó lenne, egy Fabergé tojás begurulna az én bőröndömbe véletlenül a raktérbe, és otthon venném észre, hogy milyen jó utam volt.
Minimális rá az esély.
Gondolom, nagyon nem akar előfordulni, úgyhogy én sem érzem esélyesnek.
Gondolom, hogy ezt így nem lehet követni a flight radaron, hogy itt megy a Fabergé tojás.
Hát a Fabergé tojást külön nem. Ugye a Flight Radar ez egy nagyszerű oldal, és a különböző járatoknak a mozgását azt lehet követni, de azért vannak olyan biztonsági előírások, illetve olyan háttértevékenységek, amik nyilván itt azért, hogy úgy mondjam, titokban maradnak.
Aha.
És a közös jellemzőjük az összes ilyen speciális terméknek ugye egy nagyon, nagyon komoly és nagyon összetett előmunkát kell vele elvégezni. Tehát nagyon szorosan együtt kell működni az alvállalkozókkal, légitársaságokkal, ügyféllel, feladóval a pontos igényeket felmérni, és ezeket még az indulás előtt letisztázni, pontosan azért, hogy a bármilyen felmerülő problémát azt elkerüljünk. Tehát ez a titka igazából ezeknél a termékcsoportoknál.
Még egy kérdés, akik csak tehát a teljes kargó gépet, tehát az ilyen típusú gépet üzemeltetők, azok külön légitársaság, tehát ilyen kargó cég, vagy nem tudom, mondjuk egy Wizzairnek is vannak kargó gépei, és pont rossz példa volt, mert tudom, hogy van.
Ezt alapvetően úgy tudjátok elképzelni, hogy vannak olyan légitársaságok, akik is beműködnek, aha, tehát vannak csak kargógépeik, illetve vannak légiutas gépeik is, illetve vannak speciálisan olyan légitársaságok, akik csak kargógépek üzemeltetésével foglalkoznak.
Uh-huh. Oké, hát izgalmas, hogy bekukkantottunk ebbe a területbe. Nagyon szépen köszönjük a felvilágosítást, meg az infókat, további jó munkát.
Köszönöm szépen a meghívást, további szép napot, szervusztok!
Magyaros Ferenccel, az Airmax Cargo Budapest ZRT légiimport vezetőjével váltottunk pár szót.
Tervezés, szervezés, irányítás, ellenőrzés. Kössük össze a pontokat. Észjáték. A Millás reggeli logisztika rovata hangzott el. Millás reggeli.
Mi nem beszélünk rombuszokban.
Na, azt írja, hogy hallgató, az ő vöröstengeri korallai és indonéz korallai is repülővel jöttek, hát azokat szerintem inkább ott kéne hagyni a helyén, és nem szállítgatni semmivel. Le kell menni, meg kell nézni, nem piszkálni, feljönni.
De lehet, hogy mondjuk ő ezzel foglalkozik, hogy ilyen
kiszedi a tengerből a korallokat?
Akváriumokat állít össze és értékesít, vagy ilyen...
Akkor se szedjük le a tengerből.
Abszolút értem, hogy te mit mondasz, csak hogy jó. Ő azt megrendel. Tehát, hogy Indonézia azt eladja, akkor... Az ő dolguk, nem?
Nem, mert ha nem veszed meg, nem lesz kinek eladni, ugye ez ismerős, hamisított termék, kábítószer, ez mind úgy működik, hogyha nem élsz vele, akkor nem lesz piaca. Persze sehol nem jön be olyan nagyon jól, de az elmélet az ez.
Uh-huh. Igen, értem.
Azt mondja, hogy itt van egy ilyen forgalmi szitu, hogy az M4, M0, 54 kijáróig hús, ott viszont beáll, mint a cövek. Cinkota után meg javul.
Kérdés, hogy mi történt Lőpapa
szakállának
a felével igen. Vagy egy darabjával. Ezt szeretnénk tudni.
Otto bácsiról jutott eszébe, Otto von Bismarcknak van a születésnapja, és korábban még azt írta nekünk, hogy Morgan Freeman kartársak nem fontos csak csemben, kispénteken varratszedés, a görgő már éppen hogy erőködés nuku, Na de a jövő héten remélhetőleg mindent is lehetséges már, úgyhogy hamarost hús. Papa, aki nem bici, momentán lő.
Na, szóval, hogy ezt...
A varadszedés az miért ment el a szakáll fele?
Akkor lehet, hogy egy nagy pofára esés volt ez szegény papánál. De hát nem tudom, hát most akkor miért? Na de majd ezt megírja nekünk, aggódunk és hallgatjuk. Azt mondja, hogy majd mesél a múlt rovatunkban, viszont a hódítás mesteréről beszél Katona Csaba, 300 éve született Casanova, Giacomo Girolamo Casanova neve, a férfiasság és a hódítás szinonimája, ő lesz a témánk majd mesél a múlt rovatunkban. Egyéb iránt pedig, mi volt ez? Ja igen, Petra kérdezte még, hogy szabad-e minden nap szájvizet használni, erre válaszolt a szájhigiénikus hölgy, és elmondta, mesteremese, fogászati higiénikus, bocsánat, hogy néha túl van...
Hát szabadni szabad.
Dimenzionálva a fogkrémek és a különböző vizeknek, meg mindenféle eszközöknek a
egyébként
szerepe.
Ez is egy érdekes kérdés volt, hogy valaki azt kérdezte, hogy elég lehet-e reggel a fogmosást szájvizezéssel helyettesíteni.
Biztos, hogy nem.
Nem biztos, mert alapvetően más egyéb nem történik, mint egy-két ilyen vegyi cucc.
De helyettesíteni nem, mert elmondta.
Mert nem eszel már onnantól, tehát ilyen fizikai cucc nem lesz.
De akkor is elmondta, hogy kétszer, a baktérium lepedék az ott, hogyha ott van a szádban egy kicsit, és leül lepet.
Az lenne kérdés, hogy nem tudom, de ez szerintem jó kérdés.
Charlie is énekelt valamit, ami szerinte kinyírja, de az nem biztos, mert ettől ki is esik, tehát, hogy
igen, és a lehelettet sem segíti a túlzott fogyasztása.
Hát az attól függ, hogy ki mit preferál. Az
hát
attól
és mennyit.
Függ. Igen. Mármint, hogy milyen leheletet.
Ja,
tehát, hogy
érte.
Van, akinek ízlik. Ó, milyen, fú, na tessék, egy bourbon. Aha. Finom bourbon.
Hát
na.
Én nem tudom, én csak azt hallottam eddig, hogy lent alszol, fiam, hogyha ebből lesz még egyet,
ja, megiszol. Ja, igen, olyan na, is van.
Ugye?
Szerintem nem. Én úgy vettem ki mesteremese szavaiból, hogy nem helyettesíti, hanem inkább koncentráljunk a mosásra, és minimum kétszer egy nap mechanikusan tisztítsuk, és nagyon figyeljünk, hogyha ultrahangos vagy motoros fogkefénk van, akkor, hogy azokat helyesen használjuk. Ebből volt állandó vita nálunk, hogy ez nem úgy kell. Tehát, hogy ezt meg kell tanulni, külön használni azokat a fogkeféket, nem ugyanúgy kell használni, hogy ez még plusz motoros is, meg ultrahangos is.
Igen.
Nem. Akkor nem
én
fog.
Én is hajlamos vagyok sikálni a motorossal, de pedig nem, azt csak nem, oda kéne nem, tartani. Nem.
Maximum így lemeg föl kell mozgatni, hogy egy kicsit segítsen. Igen, hát ez nehéz ügy, de egyébként én meg azt gondolom, hogy jó több mindent használni, egyébként szerintem ezt is mondta, de érdemes egy sima fogkefével is mosni a fogad. Na, azért beszélünk erről, mert korábban volt egy érdekes beszélgetésünk a szájhigiéniáról, illetve a fogaink állapotáról, és hogy ezeknek a hatásáról a többi betegségre, amire lehet is. Amit még el tudunk mondani a műsorról, az az, hogy beszélünk majd a Margó Irodalmi Fesztiválról is, ami a hétvégén lesz, és ugye április 4 és 6 között, hogy a Margit-szigeti Kristály színtéren itt várja az olvasókat, ez is téma lesz nálunk a következő blogban. Addig azonban hallgassátok meg Schmidt Andi legfrissebb híreit, aztán jövünk vissza mesél a múlt rovatunkkal.